Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két Európai Bírói Fórum aktuális döntéseiről.
Köszöntöm a kedves hallgatókat! A mai adásban három eltérő jogterületeket érintő döntést fogunk bemutatni. Az első a különleges adatok büntető eljárás keretében történő kezelésével, a második a felekezeti magániskolák diszkriminatív jellegű állami támogatásával, a harmadik pedig az uniós EPSO versenyvizsgák során alkalmazott nyelvi követelmények jogszerűségével foglalkozott. Az itt elemzett első, január 26-án kihirdetett ítéletében azt elemezte a bíróság, hogy a szándékosan elkövetett, közvádra üldözendő bűncselekmények gyanúsítottjainak szisztematikus rendőrségi nyilvántartásba vétele, azaz a DNS profiljának létrehozása, összeegyeztethető-e az uniós joggal. Hogyan került az ügy az előzetes döntéshozatali kérelmet előterjesztő bolgár büntetőbíróság elé, és miért tartotta szükségesnek ez a bíróság a luxemburgi bíróság megkeresését?
Én is mindenek előtt üdvözlöm a hallgatókat, és akkor vágjunk bele ebbe a nagyon érdekes ügybe. Egyébként a büntetőeljárás alatt álló személyek adatvédelme az egy rendkívül népszerű és fontos témakör az Európai Bíróságon. Itt most a DNS profilról, biometrikus és genetikai adatokról van szó, de egyébként a telekommunikációs eszközökkel való hely meghatározásra vonatkozó, illetve magával a kommunikációra vonatkozó adatok védelmével kapcsolatban is rengeteg ügy van folyamatban a bíróság előtt, tehát ez az ügy ebbe a tágabb ügycsoport körbe illeszkedik be. A konkrét ügyben a bolgár rendőrség, illetve nyomozó hatóság egy személyt adócsalással gyanúsított meg, és ezzel kapcsolatban indult egy büntetőeljárás is, ahol ráadásul bűnszervezet keretében elkövetett bűncselekmények elkövetésével lett végül meggyanúsítva, és kérték tőle, hogy működjön együtt bizonyos adatainak a rögzítésében, tehát biometrikus és genetikai adatokat akartak tőle venni, és ezt utána a rendőrség, a nyomozó hatóság nyilvántartásában tárolni és bizonyos körben felhasználni is. Az érintett azonban megtagadta az együttműködést, és ezután a bolgár hatóságok azon bolgár jogszabályra hivatkozva, amely előírja, hogy a szándékosan elkövetett közvádra üldözendő bűncselekmények elkövetésével gyanúsított személyek adatainak a nyilvántartásba vétele elrendelhető ilyen esetekben bíróság által, tehát a nyomozóhatóság kéri az erre hatáskörrel rendelkező bolgár bíróságot, akkor ő el fogja rendelni azt, hogy ezeknek a személyeknek ezek az adatait akár kényszer útján is levegyék, és ez meg is történt, mármint hogy a rendőrség beadta a kérelmét a bolgár bíróságokhoz, de a bolgár bíróságnak kétségei támadtak azzal, hogy a bolgár szabályozás az ezzel kapcsolatban, hogy vegyék le ezeket az adatokat, illetve hogy ez az érintett ellenkezés esetén miként kell viszonyulni, hogy ez összhangban van-e a uniós joggal, és egészen konkrétan a büntetőeljárások keretében a büntetőeljárás alá vont személyek adatainak kezeléséről szóló irányelvvel.
Milyen ítéletet hozott a luxemburgi bíróság, és mi volt az érvelésének a lényege?
Az ítéletet három részre oszthatjuk fel. Elsőként azt mondta ki a bíróság, hogy biometrikus és genetikai adatoknak a kezelését a nemzeti jog lehetővé teszi az irányelv alapján, amennyiben a nemzeti jogban az adatkezelés engedélyezésére vonatkozóan kellően világos és pontos jogalap van meghatározva. Tehát általánosságban az ilyenfajta adatkezelés, amelyről ebben az ügyben is szó van, az irányelv szerint megengedett, akkor, ha kellően pontos, és ezen kívül a szükségesség és az arányosság követelményének is megfelel. Ezután egy speciális körülményt vizsgált meg a bíróság, azt, hogy a kérdéses intézkedéssel érintett személyi kör vonatkozásában van-e valami korlátozás, vagy állhat-e valami korlátozás, amely az irányelvből jön még az előbb említett feltételeken túlmenően is. És ezzel kapcsolatban azt mondta ki a bíróság, hogy nem ellentétes az a szabályozás, tehát itt jelen esetben a bolgár szabályozás, aki a közveledre üldözendő szándékos bűncselekmények gyanúsítottjainak az adatai kezelését elrendeli, olyan szempontból, hogy ezeknél a személyeknél ugye feltételezhető, hogy ténylegesen bűncselekményt követtek el, és ahhoz, hogy az adataiknak az ilyenfajta kezelése jogszerű legyen, elegendő, ha a rendelkezésre álló bizonyítékokból alapos okkal feltételezhető, hogy az ellenük felhozott gyanúsítás az alapos lehet. Nyilván ezt meg kell vizsgálni egy bíróságnak, vagy egy hatóságnak, bíróságnak, hogy ez az alaposság fennáll-e. De ezzel kapcsolatban a bíróság azt is hangsúlyozta, hogy amint itt a bolgár rendszerben, ahol az érintett bíró, akihez a nyomozóhatóság fordult, hogy rendelje el a kényszerített mintavételt, ő nem rendelkezik hatáskörrel arra, hogy ezeket a bizonyítékokat értékelje, akkor dönthet ő maga erről, hogy a kényszerítő intézkedés alkalmazását elrendeli, de az alaposság, tehát a bizonyítási eszközök kellő erejének a vizsgálata ekkor egy fellebbviteli bíróság számára lehetséges kell, hogy legyen. Tehát egy összetett rendszer van, a bolgár szabályozás megfelelt ennek a bíróság szerint, illetve megfelelhet ennek, de önmagában az a tény, hogy itt még olyan személyekről van szó, akikkel kapcsolatban ugye még nem született döntés a bűnösségével kapcsolatban, nem akadályozza meg ezt az adatfelvételt, vagy ennek az elrendelését, amennyiben kellően erős bizonyítékok állnak fel azzal kapcsolatban, hogy alapos lehet a gyanúsítás, és ezt erre hatáskörre rendelkező bíróság felül tudja vizsgálni. És végül, visszakanyarodva még a legelején elmondottakra, tehát milyen jogalap és a szükségesség és arányosság követelménye teljesítésekor rendelhető el ez a fajta személyes adatoknak a kényszerítő eszközökkel való biztosítása. A bíróság azt hangsúlyozta, hogy egy olyan rendszer nem felel meg viszont az uniós jognak, ahol szisztematikusan veszik le akár szándékos közvádos bűncselekménnyel meggyanúsított személyek személyes adatait. Tehát az, hogy legyen egy jogalap és elvégezzék a szükségesség és arányosság tesztet, az szükséges, abban az esetben is, ha egyébként az uniós jog főszabály szerint megengedi ezen adatok levételét, de ez nem lehet egy automatizmus, hanem minden egyes személy esetében konkrétan meg kell vizsgálni, hogy ott van-e az a jogalap, és esetében az adatkezelés céljához szükséges mérték, valamint az arányosság követelményének a teljesítés, ezek teljesülnek-e, és ha igen, csak akkor lehet az adatokat kezelni, de azt nem lehet csinálni, hogy mindenkinek az adatait automatikusan leveszik, eltárolják és adott esetben felhasználják. Ennyire messze a bíróság, tehát nem ment el az ítéletében. Viszonylag nagy szabadságot adott a nemzeti hatóságoknak az adatok biztosítása terén, de akkorát nem, hogy egy automatizmust engedélyezett volna.
Február 2-án hozott ítéletet a bíróság a hetednapi adventisták szabadegyháza ügyben, amely azt a kérdést vetette fel, hogy megengedhető-e, ha egy állam a felekezeti magániskoláknak nyújtott állami támogatást kizárólag az érintett tagállam által elismert vallási közösségek számára tartja fent. Mi volt az eljárás ténybeli és jogi lényege, és mit kérdezett az osztrák bíróság az európai bíróságtól?
Ez az egyház, tehát a németországi hetednapi adventisták szabad egyháza, ez egy Németországban elismert, ott székhelyen rendelkező és elismert egyház, és ő vett át Ausztriában egy iskolát, amelyet felekezeti iskolaként ismert el, és erre kért az osztrák jogalapján támogatásokat az ott dolgozó személyzet bérköltségének a finanszírozására elsősorban. Ezt azonban megtagadták az osztrák hatóságok arra hivatkozva, hogy az említett egyház Ausztriában nem elismert egyház, és ezért nem járhat olyan támogatás nekik, mint amilyen az Ausztriában elismert egyházaknak az osztrák jog szerint jár. Hát itt ugye már látszik, hogy hol a konfliktus az osztrák jog és az érintett egyház akarata között. A kérdés az, hogy ezt az uniós jog feloldja-e és milyen módon, és erre kérdezett rá az osztrák legfelsőbb közigazgatási bíróság. Tehát az, hogy ez a kizárása ennek az egyháznak a támogatásból, illetve az érintett iskolának, amelyet ez az egyház ismert el felekezetéhez tartozóként, az ellentétese az uniós jog valamelyik szabályával, és egészen pontosan pedig a szabad mozgásra vonatkozó rendelkezésekkel.
Mi volt az Európai Bíróság válasza ezekre a kérdésekre?
Hát a bíróság természetesen azt meg kellett állapítsa, hogy a letelepedés szabadságának. Az ilyen kérdés volt, hogy melyik szabadságnak, a bíróság végül a letelepedés szabadságának a korlátozását állapította meg, de egyből rátért annak a vizsgálatára, hogy hisz ezek a szabadságok sem korlátlan jelleggel érvényesülnek, tehát ha korlátozzák őket, adott esetben vannak igazolási okok, amelyekkel ezek a korlátozások úgymond helyben hagyhatók. És ezeket vizsgálta meg a bíróság, hogy a jelen esetben vannak-e ilyen igazoló okok, és azok az igazoló okok megfelelnek-e az arányosság elvének. A bíróság ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy igen, tehát ugye az osztrák szabályozás célja az, hogy egy alternatív képzési struktúrát építsen be az osztrák oktatási rendszerbe, amelyet aztán az osztrák társadalom tagjai választhatnak a gyermekeik oktatása céljából. Tehát lényegében, és nem lényegében, ez egy jogszerű cél. Tehát egy kiegészítő képzési ajánlat beépítése a rendszerbe. Na most a jogszerű cél ugye együtt jár azzal, hogy ezt úgy nyújtják Ausztriában, hogy közben a más tagállamokból jövő, vagy ott elismert egyházaknak az iskoláit ebből kizárják. Tehát ez azért meg kell nézni, hogy ezzel a kizárással jogszerű célt próbálnak követni, de annak megvalósításában nem értik bele azokat, akik más tagállamokból jönnek, hogy akkor itt az arányosság elve sérül-e. És akkor itt a bíróság különböző dolgokra hívta fel a figyelmet. Egyrészt, hogy az, hogy Ausztriában egy közösség, vagy egy vallási csoport egyházként, vagy vallási közösségként elismert, az nem csak jogokkal jár, hanem kötelezettségekkel is. Tehát magával hozza az, hogy nem egészen ugyanaz a helyzete annak a vallási közösségnek, amely más tagállamban elismert, mint annak, amely Ausztriában. Ezen kívül pedig az osztrák szabályozás abból a logikából indul ki, hogy egy egyházi vagy vallási közösségnek kellő társadalmi beágyazódottsággal és ennek megfelelően megfelelő számú taggal kell rendelkeznie ahhoz, hogy olyannak ítéljék meg a tevékenységét, hogy az már nem csak a tagjaira korlátozódik, hanem szélesebb körben az osztrák társadalom egészének a javát szolgálja. Ezért szükséges tehát az, hogy elismertessenek egy vallási közösséget. Ennek a megvizsgálása zajlik ott, hogy egy adott vallási közösség ezeknek a kritériumoknak, amely Ausztriában elismerést keres, ezeknek megfelele. Ennek több kritériuma is van, ami alapján ezt megítélik. És ez konkrétan a jelen ügyre átvetítve és az arányosság elvének az elemzésével kapcsolatban azt jelenti, hogyha egy közösség, egy vallási közösség és az általa ajánlott oktatási struktúra eléri azt a kellő nagyságot, amelyel már ugye az Ausztriában a lakosság jelentős része számára tényleges oktatási alternatívát képes nyújtani az állami vagy a más felekezeti semlegességen alapuló oktatási rendszerrel párhuzamosan, akkor támogatásra érdemes. Azonban az olyan iskolák, mint például itt a jelen esetben, ahol ugye nem ismerték el Ausztriában, és nem is feltétlenül rendelkezik ezzel a társadalmi beágyazódottsággal az érintett egyház, amelynek az iskolájáról itt szó van, itt ez feltételezhetően nem áll fenn, aminek ugye a bizonyítéka, hogy ez a kritérium nem teljesül, hogy még nem ismerték el Ausztriában elismert egyházként vagy vallási közösségként. Ilyen körülmények között pedig a bíróság azt mondta, hogy igazolt, tehát az arányosság elve nem sérül, tehát az osztrák kormány által felhozott igazolási indok elfogadható, és ezért ez a látszólagos diszkrimináció, ez valójában nem ütközik az uniós jogba, és az osztrák szabályozás nincs is ellentétben épp ezért az uniós joggal.
Végül pedig február 16-án hirdetett ítéletet a bíróság a bizottság kontra Olaszország és Spanyolország egyesített ügyekben, amely két uniós, az EPSO által szervezett versenyvizsga által támasztott nyelvi követelmények jogszerűségével foglalkozott. Milyen előzmények után került az ügy a bíróság elé, és különösen ki és milyen alapon vitatta a részvételi követelmények jogszerűségét?
Hát ez egy régi, viszonylag régi történet, már korábban is voltak ilyen ügyek Olaszországgal és Spanyolországgal kapcsolatban, amelyek így versenyvizsga kiírásokat támadtak. Itt ugye arról van szó, hogy az uniónak van 24 hivatalos nyelve, nyilván működési fenntarthatósága szempontjából, az uniós intézményeken belül nem dolgoznak mind a 24 nyelven, illetve ez így nem igaz, mert sok uniós intézmény nagyon sok mindent elkészít az összes hivatalos nyelven, de a belső kommunikáció és egyéb munkaszervezési megfontolásokból ritka azért például, hogy magyarul tárgyalnak egymással az uniós intézmények valamelyik szervezeti egységénél. Ritka, de nem elképzelhetetlen, tehát erre azért van példa, amikor pont úgy hozza, hogy éppen mindenki beszél magyarul, akkor ez megtörténhet magyar nyelven is, de nem ez a tipikus. És ugye az európai közszférába való bejutásnak, illetve az ezzel kapcsolatos személyzet politikai, illetve személyzeti kiválasztási rendszert működteti ez az EPSO, tehát az uniós személyzeti hivatal, és ő szervez versenyvizsgákat arra, hogy tisztviselőket találjon az uniós intézmények szervezeti egységeihez. Az EPSO itt ebben a jelen ügyben két fajta versenyvizsgát is indított, illetve kitűzött, pénzügyi ellenőrzés területére vonatkozott mind a kettő, és mind a kettőnél az a specifikum adódott a versenyvizsga kiíráshoz, hogy a angol, a francia és a német nyelvet bizonyos szempontok szerint kiemelték a többi nyelv körül. Egészen pontosan arról van szó, hogy kétfajta nyelvet kell beszélni, hogy valaki elinduljon egy ilyen versenyvizsgán, legalább. Az első, az lehet bármelyik, azzal kapcsolatban nem volt megkötés, viszont az eljárásban való részvételre szükséges második nyelvvel kapcsolatban azt mondta az EPSO a versenyvizsga kiírásban, hogy angolul, franciául vagy németül kell tudnia az illetőnek egy bizonyos szinten. Ez egyrészt a versenyvizsgának az egyik nyelve lett így, másrészt pedig az EPSO-val, tehát a személyzeti hivatallal való kommunikációnak is ez lett a nyelve, ezek közül a nyelvek közül az egyik. És akkor erre mondta Olaszország és Spanyolország, hogy szerintük ez nyelven alapuló hátrányos megkülönböztetés, miért angol, francia és német, miért nem, miért nincs ott az olasz, vagy a spanyol, vagy a lengyel, akár. És erre pedig ugye azt nyilatkozta az EPSO, illetve a bizottság, hogy ez szolgálati érdekből van itt, hiszen az intézmények, akik ezek után a versenyvizsgák után majd felvesznek a létrehozandó tartaléklistáról munkatársakat, őnekik szükséges az intézményi működésükhöz az, hogy feladataik ellátására azonnal képes embereket vegyenek el, az pedig az kell, hogy ezeknek a nyelveknek az egyikét beszéljék. A törvényszék azonban 2020-ban megsemmisítette a két versenykiúrást, nem fogadta el ezt az indokolási okot, főleg egyébként azért, mert azt mondta, hogy nehezen látja, hogy a francia és a német nyelv mennyiben szükségesebb az intézmények működésének a fenntartása az, mint mondjuk az olasz vagy a spanyol, és ez ellen a versenykiírás megsemmisítő törvényszék ítélettel szemben nyújtottak be Olaszország és Spanyolország egy fellebbezést a bírósághoz.
Mi volt a bíróság döntése, és az jár-e bármi következménnyel az érintett vizsgakiírások, valamint a jövőben megszervezett versenyvizsgák követelményeire nézve?
A bíróság elutasította a fellebbezéseket és fenntartotta a törvényszék döntését, és hát nyilván több pontban megvizsgálta a fellebbezési okokat, azokat végig megtárgyalták a bírák. Amit a legérdekesebbé teszi, amit az előbb is említettem, hogy miért a francia és a német igazából ez. Tehát az angol valahogy kimaradt, tehát azt nem mondja ki a bíróság, meg a törvényszék sem mondta ki, hogy az angolnál ez igazolt, mert ugye az meg azért pikáns az angol nyelv, mert ugye az angol meg egy olyan nyelv, amelynek a nagy tagállama éppen elhagyta az Európai Uniót, és hát akkor az Európai Unió meg gyakorlatilag a legtöbb intézmény angolul dolgozik tovább. Ezért erről itt most, erről a részről nincs nagyon szó ezekben az ítéletekben, de a francia és a németről igen, tehát hogy az miért, ez a két nyelv, ez miért kiemeltebb, mint a többi. Nem fogadható el, hogy ez a, akkor már így, a három nyelv egyben, tehát az angol, német és a francia lenne az a három nyelv, amely biztosítaná majd, hogy ezeken a tartaléklistákon lévő sikeres jelölteknek az alkalmazásának a gördülékenysége az úgy lesz biztosítva, hogy ezeket a nyelveket beszéljék, még ha mondjuk a német helyett az olasz beszélnék, akkor nem lenne biztosítva. Tehát ezt nem látta megállapíthatónak a bíróság, és azt mondta, hogy teljesen igaza volt a törvényszéknek abban, hogy nem volt koherencia a versenyvizsga kiírásnak a nyelvismeretre vonatkozó rendelkezéseiben. Ez tehát a fő megsemmisítési ok. Hogy érinti ez ezeket a versenyvizsga kiírásokat? Ilyenkor általában az szokott lenni, hogy amíg ezek az ügyek zajlanak, addig az EPSO ezeket leállítja, ezeket a vizsgákat, tehát ezekre ténylegesen jelentkeznek, és akkor felmerül ez a probléma, akkor megállnak ezek a vizsgák. Annál is inkább, mert ugye a törvényszék megsemmisítette a kiírást, ezt most megerősítette a bíróság, tehát ezeket a versenyvizsgákat abban a formában nem fogják lebonyolítani. A jövőbeli versenyvizsgák szervezésénél pedig figyelembe fogják venni ezeket a követelményeket, mert ráadásul egyébként az ilyen ügyekben még az is érdekessé teszi őket, hogy amikor így két versenyvizsgáról volt szó, két versenyvizsga megreked, akkor sok hozzá hasonló versenyvizsga is megreked egyébként az EPSO-nál, akkor van az, hogy hónapokig nem mozdul semmi, és a jelöltek meg nem értik, hogy pontosan mi történik. Tehát igen, kihatással van a többire is, amelyek ehhez hasonlóak, vagy a jövőbeliekre, amelyekben hasonló feltételeket próbáltak volna beépíteni, ezen túl ezt abban a formában már nem fogják tudni megtenni. Azt, hogy ehelyett mit fognak beépíteni, azt majd az EPSO eldönti, és később adott esetben majd a törvényszék, illetve a bíróság megvizsgálja, hogy sikerült-e teljesen orvosolni a felfedett hiányosságokat az EPSO működésében.
Köszönöm szépen a beszélgetést, a hallgatóknak pedig a figyelmet. A viszonthallásra!
Viszonthallásra!
Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két európai bírói fórum aktuális döntéseiről.